Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Sok szeretettel köszöntöm mai vendégeinket itt a Civil Rádió stúdiójában, ez itt a Társbérlet. Műsorunk célja a társadalmi innovációról szóló párbeszéd, tudásátadás, gondolatébresztés, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium és a Nemzeti Kompetencia Központ támogatásával hazai szereplők és jó gyakorlatok bemutatása. Örülök, hogy elfogadtátok mai meghívásunkat. Két vendégünk van itt most a Civil Rádió stúdiójában. Arapovics Mária, az ELTE TATK habilitált egyetemi docense, az ELTE Közösség és Civil Tanulmányok Mesterszakának szakigazgatója, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium kutatója, illetve Pákai Viktória, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzos muzeológusa. Üdvözöllek benneteket. Arra kérlek, hogy röviden mutatkozzatok be, mi az, amit még esetleg ehhez hozzátennétek, mi az apropója annak, hogy ezen a mai beszélgetésen itt találkozunk.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát azért vagyunk itt, mert az ELTE Társadalomtudományi Kara közösségi és civil kutatócsoportja és a TINLAB, a Társadalmi Innovációs Laboratóriumnak volt egy kutatása, amiben együttműködtünk a Skanzennel, a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal. Ennek a kutatásnak a fókuszában a közösségi alapú kreatív és kreatív ipari szolgáltatások környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz, szociális tevékenységhez kapcsolódó közösségi szolgáltatások álltak, energiahatékony gyakorlatokat is kerestünk, ezeket mértük fel, modelleztük, jelentettük meg, tehát egy eléggé nagyszabású kutatásunk volt, és az volt ennek a kutatásnak még az unikális jellege, hogy nem csak a társadalomtudományi karnak a munkatársai dolgoztak ebben, hanem egyfajta ökoszisztémát teremtettünk az egyetemen, és ebbe bevontuk az informatikai karnak a munkatársai, különösen a térképtudományi és geoinformatikai intézet kutatóit, a természettudományi kar munkatársait is, és nagyon széles körben kutatókat, szakértőket, együttműködő partnereket kulturális területről, természetvédelmi területről, tehát sokkal szélesebb körben, mint amilyen partnerségben egyébként a tanszékünkön működünk.
Én Pákai Viktória vagyok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és ahogy Mária is mondta, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum is az egyik partnere volt ennek a kutatásnak. Én 2016 óta dolgozom a Skanzenban, és először a múzeumi és módszertani oktatási központban dolgoztam a cselekvő közösségek projektben, és így kerültünk mi munkakapcsolatba, és azért is én képviseltem úgymond a Skanzent ebben a kutatásban, mert a cselekvő közösségek projekt keretében már a közösségekkel, a múzeumok és közösségek kapcsolatával is foglalkoztam, és mint néprajzkutató viszont ezt a vonalat is be tudtam hozni ebbe az együttműködésbe, és így én így kapcsolódtam bele ebbe a kutatásba.
Mai adásunkban olyan közösségi megoldásokkal foglalkozunk, amelyek nem univerzális megoldásokat kínálnak, hanem az adott közösség igényeihez illeszkedő támpontokat, javaslatokat tartalmaznak, és elsősorban a fenntarthatóságra fókuszálnak. A Társadalmi Innovációs Laboratóriumban a közelmúltban zárult le tehát ez a kutatás, amelyet az előbb Mária is említett, amelynek tanulságairól majd téged foglak kérdezni, milyen kiinduló ponttal kezdte meg a munkát a kutatócsoport, illetve milyen eredményekkel zárult ez a kutatás?
Igen, hát a kutatásunk fókuszában a közösségi szolgáltatások álltak. Tulajdonképpen a globális krízisekre kerestük a helyi, lokális megoldásokat, és az volt a szándékunk, hogy minél több jó gyakorlatot ismerjünk meg, olyan, ami mások számára is továbbadható, adaptálható, hiszen azon túl, hogy kutatóként vizsgáltuk a területet, az volt a célunk, hogy egy olyan tudásbázist hozzunk létre, amihez mások is fordulhatnak. Tehát létrehoztunk egy közösségi tudástárat. Itt az előbb említett szakértők, kutatók, a Szociológiai Doktori Iskola hallgatói, a közösségi és civil tanulmányok mesterszakos hallgatóival együttesen gyűjtöttük a gyakorlatokat, mégpedig úgy, hogy először szakértői csoportokkal fókuszcsoportos beszélgetéseket tartottunk, az irányokat kijelöltük, az, hogy kreatív ipari területről, kultúra területéről, természetvédelmi, környezetvédelmi gyakorlatokból és szociális megoldásokból gyűjtjük a közösségi szolgáltatásokat, közösségi munkamódokat, közösségi gyakorlatokat. Ebből valamiféle módszertant alakítunk ki, modellezzük a meglévő gyakorlatokat, és amiket meg összegyűjtöttünk, azokból esetleírásokat készítünk, betesszük őket a tudástárba, és így bárki Magyarországon megismerheti ezeket a gyakorlatokat, mind magyarországi, fókuszban magyarországi gyakorlatok voltak, de természetesen nemzetközi gyakorlatokat is gyűjtöttünk. A kiinduló pontunk az ENSZ fenntartható céljai voltak, ezekből indultunk ki, tehát azok a célkitűzések, amik a természetvédelmi erőforrásokra irányulnak, a szegénység felszámolására, az élhető közössége, élhető világ megteremtésére, tehát ilyen értelemben mindemellett egy olyan gazdasági fejlődés biztosítva, hogy a jövő generációjának az élettere megmaradjon. Tehát ez az ENSZ célkitűzés adta a vázát, hogy milyen típusú gyakorlatokat gyűjtünk, és természetesen felhasználtuk a meglévő nemzetközi közösségfejlesztő gyakorlatokat, és ennek megfelelően összerendeztük és modelleztük azt a számos gyakorlatot, amit ez a széles szakértői közönség összegyűjtött.
Ez egy nagyon sokszínű, sokrétű és igazán nagy munkának tűnik. A közösségi tudástár mintegy 80 jó gyakorlatot tartalmaz az ENSZ fenntartatósági céljaival összhangban, ahogy az előbb említetted. Megtennéd, hogy illusztrációként felvillantanál pár jó gyakorlatot ezek közül?
Igen, és megkérlek, Dávid, hogy bátran egészítsd ki, hiszen a jelenlévőknek elmondani, hogy te is részt vettél ebben a kutatásban. Az ELTE Társadalomtudományi Kar szociális munka tanszékének oktatójaként, kutatójaként. Sokféle gyakorlatot gyűjtöttünk. Gondolkodtam, hogy mi az, ami leginkább illusztrálná a munkánkat. Több példát említenék. Az egyik például a nagyon jó együttműködést alakítottunk ki a Skansen mellett a Profilantróp Egyesülettel, akik például föntartanak egy filantrópia adományboltot az Aradi utcába, ahol újra hasznosítható termékeket árulnak. Gyakorlatilag a charity szellemiségében, az adománymoltok szellemiségében elfogadnak tárgyi adományokat, átvizsgálják, megjavítják ruhákat, könyveket, egyéb emléktárgyokat, az adományboltjukba ezeket árusítják, ebből aztán tudnak megfinanszírozni programokat, illetve azokat a használati tárgyokat, amiket eladásra már nem lehet hasznosítani hajléktalan szállókon, főleg ugye ruhaadományokra, programokról beszélünk itt, továbbadják. Tehát gyakorlatilag körforgásban maradnak azok az árucikkek, azok a ruhák, amik esetleg más háztartásban feleslegessé váltak. Vagy számos ilyen Ripper Café példát gyűjtöttünk, közösségi szereldék működnek a városban egy holland mintára. Itt is az a cél, hogy a különböző használati cikkeket újra lehessen hasznosítani. De kulturális területen más jó együttműködésekre is találtunk példát, itt különösen a társadalmi felelősségvállalás területén. Itt említeném meg például, hogy van egy kollégánk, Vági Eszter, aki részvételi színházak kutatásával foglalkozik, szemináriumot is vezet nálunk az ELTE-n. Ő a Katona József Színháznak a munkatársa, és Leánynevelő Intézettel közösen indítottak részvételi színházzal kapcsolatos projekteket. Egyébként mind az adománybolt kapcsán a hallgatóink szakmai gyakorlatokat teljesítenek ezen a helyszíneken. És itt is elmondhatjuk, hogy például a Leánynevelő Intézetben volt olyan hallgatónk, aki a tudásával hozzájárult a projekthez, hiszen gitározott és részt vett a közösség által létrehozott színdarabok elkészítésében.
Valóban egy kicsit igazságtalan ebből a nagyon sok jó gyakorlatból kiemelni párat. Nekem, ami igazán tetszett és megfogott, az energiaközösségekkel kapcsolatos projektek voltak. Napjaink kihívásai között az egyik legnagyobb az energiaéhség, az energiaválság, és vannak olyan közösségek, amelyek meg tudják termelni saját maguk számára az elektromos energiát, és ezt fel is tudják használni. Szintén hazai és nemzetközi példákat is felvillantottunk ebben a kutatásban ezzel kapcsolatban, szóval rendkívül érdekes volt. És most Viktóriához fordulok a következő kérdéssel. Számos jó gyakorlattal találkozhattunk az előzőekben. A Skanzen kulturális innovációja is szerepel a tudástárban. Kérlek, meséld el röviden, hogy milyen közösségi gyakorlatokat valósítotok meg a Skanzenben.
Egy kicsit messzebbről kezdeném a dolgot. Ugye amikor a Skanzen létrejött, és elkezdték annó a néprajzosok a kutatást, már akkor is nagyon fontos volt a kapcsolat a közösségekkel, hiszen ugye elmentek falvakba, ott gyűjtöttek, házakat kiválasztottak, tehát ez a kötődés, ez a kapcsolatépítés már egészen a Skanzennek a legkorábbi időszakára is jellemző volt, és tulajdonképpen ez a fajta építkezés végig a Skanzenban jelen volt. Amikor megnyúlt egy tehetség, akkor mindig azok a közösségek is eljöttek, akik ott azokban a falvakban élnek, programokat csináltak, tehát hogy erős kötődése volt a Skanzennak mindig is. És tulajdonképpen erre építve aztán létrejött a tájház igazgatóság, szellemi kulturális örökség igazgatósága, amelyekhez szintén nagyon erős közösségek kapcsolódnak, és velük is a kapcsolat rendkívül fontos. Tehát, hogy ez mindig is jelen volt a Skanzennak az életében, ez a közösségi gondolkodás. Az a mintaprojekt, hogy úgy mondjam, vagy az a jó gyakorlat, amit mi itt bemutattunk emelk a kutatásnak a keretében, az ugye egy ilyen fenntarthatósági program volt. A 22-ben az őszi fesztivál keretében szerveztünk egy hétvégét a fenntarthatóság jegyében, és ez azért tartottuk jó, vagy tartottam én jó gyakorlatnak, mert tud példa lenni az összes más, tehát a többi múzeum számára is, hogy nagyon egyszerű eszközökkel hogyan lehet a múzeumba összegyűlt tudást, ami mondjuk akár a fenntarthatóság témakörében összegyűlt tudást, de bármilyen más tematikában összegyűlt tudást, hogyan lehet a látogatókkal megosztani, és hogyan lehet nagyon egyszerű eszközökkel ezt a tudást láthatóvá tenni, és tulajdonképpen ez egy szemléletformálás is, egy tudásátadás is, ami szintén ugye egy nagyon fontos célkitűzése egy múzeumnak.
És hát persze elmondhatjuk, hogy együtt dolgoztunk közösen egy nagy projektben, a Cselekvő Közösségek projektben, tehát a kapcsolódásom nekem is elég erőteljes volt a Skanzennel, ahol kidolgoztuk a közösségi múzeumok modelljét, és maga a Skanzen is közösségi múzeumként működik, és gyakorlatilag hát mi közösségi munkamódnak, de nevezhetjük társadalmiasított munkamódnak is ezt, amiben a kulturális intézmények együtt tudnak működni civil szervezetekkel, helyi közösségekkel, Holdudvarhoz kapcsolódó közösségekkel, és hát nyilvánvaló módon, amikor a közösségi szolgáltatásokról, közösségi munkamódokról készítettünk, vagy indítottunk egy kutatást, akkor adta magát az ötlet, hogy együttműködjünk a Skanzennel, hiszen azon túl, hogy közösségi múzeumként működik a Skanzen, tehát bevonja a döntéshozatalban, a programok megvalósításába a közösségeket, civil szervezeteknek a véleményére adva közös programokat dolgoz ki a Skanzen. Közösségi kiállítások is létrejöttek, tehát több ilyet említhetünk a Skanzenben, és hát ennek apropóján, amikor már nem főállásban dolgoztam egy nagy projektben a Skanzenben, akkor adódott a lehetőség, hogy létrehozzunk egy közös kiállítást, egy közösségi alapon szerveződő kiállítást. Ez az Erdély Tájegység, vagy az Erdély épület együttesben megvalósult kiállítás, Hazádnak rendületlenül Szabadkőműesség Erdélyben című kiállítás, ahol a közösségi kiállítási modell alapján a civil szervezetekkel együttműködve lehetett létrehozni úgy egy kiállítást, hogy ugye itt a cél az volt, hogy egy feldolgozatlan társadalmi kérdést mutassunk be, ugye a társadalmi kiállításoknak, közösségi részvételi kiállításoknak ez is az egyik célja, és hogy egy sajátos bemutatás során párbeszédet indítsunk el olyan témákban, ami egy kicsit tabu a társadalomban. Most a szabadkülönbség is egy ilyen kérdéskör volt, és hát a múzeumnak az a célja, hogy tárgyi emlékeket bemutasson. Ebben a témakörben nagyon kevés tárgyi emlék volt. Itt dolgoztunk például együtt Viktóriával, hiszen gyűjteménykezelőként meg kellett vizsgálnunk, hogy a magyarországi múzeumokban hol vannak ilyen tárgyegyüttesek, de tulajdonképpen a kiállítás létrejöttében az volt a döntő, hogy ma is működő erdélyi szabadkőműves páholyok adományoztak a múzeum számára tárgyakat, illetve a jelenleg működő szabadkőműves budapesti magyarországi páholyok is adtak tárgyegyütteseket, és egy új mikroközösséget lehetett létrehozni a kiállítás mentén, akik valóban segítik a kiállításnak a működését önkéntesként, önkéntes tárlatvezetőként, vagy például most a múzeumban egy kiadvány megjelentetéséhez közösségi adományszervezést indítottak el. Tehát ilyen formában ezeket a tudásokat össze lehetett hozni, és ennek kapcsán merült az fel, hogy az ELTÉ-n megvan az a tudás, amit a Skanzenben lehetne hasznosítani, hiszen az informatikai kar számos új drónt vásárolt, 3D-s képalkotásra alkalmas felvételeket tudnak, illetve a távérzékelésből tudnak tudást becsatolni, és abban működtünk együtt a Skanzennel, Viktória segítette ezt a működést, hogy drónos felvételeket készítsünk a Skanzenről, és mind a nagy tájegységekről készítsünk légi felvételeket, filmeket, mind 3D-ben kiállításokat rögzítsünk. És például ezt a közösségi kiállítást így sikerült rögzíteni, aminek aztán az ELTE kutatás kapcsán volt is eredménye, hiszen az eredményekkel számos konferencián részt vettem, kisfilmek készültek a kiállítási anyagokról, az erdélyi épületegyüttest légifelvétellel rögzíteni tudtuk, a kiállítást 3D-be rögzíteni tudtunk. 2024-ben is, meg 2023-ban is Marosvásárhelyen egy rangos helytörténeti konferencián, amiben a Magyar Tudomány napját ünneplik Erdélyben, be tudtuk mutatni ezeket a kisfilmeket, úgyhogy gyakorlatilag Erdélyben azok számára, akik nem tudnak ott lenni és meglátogatni a múzeumot, be tudtuk mutatni az épületegyüttest és a kiállítást is, amin például a Bethlen Gábor Páholy tagjai, illetve a Teleki Téka, aki együttműködött a kiállításban, jelen volt. Tehát ilyen formában hasznosult nagyon gyakorlatias módon az a kutatás, amit megvalósítottunk. Nyilván sok szelete volt ennek, de például ezekkel a kisfilmekkel hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy akik adományoztak tárgyakat, valamilyen formában meg tudtuk köszönni számukra ezt az együttműködést.
A kutatásban is nagyon hangsúlyos elem volt a fenntarthatóság, és úgy tudom, hogy a Skanzenben 2025 témája éppen a fenntarthatóság lesz. Hogyan kapcsolódik a társadalmi innováció és a fenntarthatóság a Skanzenhez? Milyen olyan őrzött népi paraszti kultúrából megmaradt emlék és elem hagyományozható át, vagy átmenthető-e a fenntarthatóság szempontjából napjainkba?
Azt gondolom, hogy igen, átmenthető, és nagyon sok olyan tudás felhalmozódott akár a múzeumokban, vagy a Skanzenban is, amit a fenntarthatóság témakörében meg tudunk mutatni a látogatóknak. Ugye ehhez hozzá kapcsolódik az is, hogy a múzeumoknak, tehát a múzeum legújabb definíciójában, amit 2022-ben Prágában az ICOM el is fogadott. Ugye az egyik nagyon fontos eleme az, hogy elősegítse a sokszínűséget és a fenntarthatóságot, tehát hogy ez a tematika minél hangsúlyosabban megjelenjen a múzeumi szférában is. És azt gondolom, hogy ebben a témában igenis kell, és nagyon fontos, hogy a múzeumok is minél több mindent elmondjanak a látogatóknak, hiszen ugye a korunknak egyik legnagyobb problémája. És egy néprajzi múzeum, és a Skanzen is, ebben nagyon sok mindent tud mondani, és nagyon sok mindent tud tanítani a ma emberének is. Ugye, ha megnézzük a paraszti gondolkodást, vagy a paraszti háztartást, akkor ugye ők soha nem pazaroltak. Mondanám azt, hogy fenntartható, de nyilván a szó mai értelmében nem mondhatom ezt, hiszen más volt a gondolkodás, ez nem egy tudatos döntésnek az eredménye volt, hogy na, én most már fenntartható gazdaságot fogok üzemeltetni, és nem pazarolok, meg nem szemetelek, hanem nyilván sokszor ezt a gazdasági kényszer is szülte, meg egyáltalán más volt a társadalmi környezet is, ugye nem csomagolópapírban voltak, meg műanyagban a dolgok, tehát hogy nyilván egy teljesen más korszakról beszélünk, de itt inkább a szemlélet az, amit át tudunk adni. Tehát az, hogy ugye nem pazarolt, nem dobott ki semmit, hogyha valami esetleg tönkrement abban a funkcióban, amiben eredetileg használták, akkor megkeresték azt, hogy hogyan lehet tovább használni. Vagy például, hogyha egy fazék megrepett, akkor jött a drótostót, és megdrótozta. Ha kilukadt, akkor azt is megjavították. Hogyha mondjuk egy cserépedény csorba lett, akkor sem dobták ki, hanem mondjuk kivitték a gazdasági udvarba, és mondjuk az állatok itatására használták. Tehát egy egészen addig, amíg az a tárgy teljesen tönkre nem ment, addig mindig megtalálták az, hogy hogyan lehet használni. Nagyon jó példa a bútor például, hogy ugye először mondjuk megkapott egy egy mennyasszonyi ládát, az a tiszta szobának, vagy a szobának volt a fő ékessége, de ahogy mondjuk esetleg telt az idő, vagy modernizálódott a háztartás, akkor ugye az a mennyasszonyi láda, mondjuk már a nagymamának a mennyasszonyi ládája kikerült a kamrába, és akkor ott már nem textilt tároltak benne, hanem élelmiszer, tehát hogy megvolt a tárgyaknak is az útja. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szemlélet, amit szerintem át lehet adni. Az, hogy mindent újra hasznosítsunk, hogy mindennek találjuk meg a helyét. De egy sor más területen is azt gondolom, hogy van mit tanulnunk. Ha a mezőgazdaságra gondolunk, ugye a trágyázás, a tájfajtáknak a megőrzése, a mezőgazdasági biodiverzitás szempontjából, vagy az építkezés, hogy mindig az adott alapanyagokat használjuk, vagy akár, hogyha csak ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolunk, mint a gyerekjáték, hogy ott is ugye a természetnek az anyagait használták fel, és nem a sok-sok műanyagjátékot vettük meg, ahogy mi megvesszük, és utána egy év múlva a szemétbe köt ki. Tehát, hogy ezek mind olyan területek, amin szerintem mi tudunk mondani dolgokat, hiszen egy hatalmas nagy tudás az, ami a kezünkben van, egy tudásbázis, amit át tudunk adni.
Ezekből van olyan, amit ki is lehet próbálni, kézzel meg lehet tapogatni, esetleg a skanzenben látogatóként milyen programokba vonjátok be azokat, akik kíváncsiak ezekre a lehetőségekre, eszközökre?
Hát ugye, ha most konkrétan a fenntarthatósági évről beszélünk, akkor ugye ez egy 2 éves nagy projektje lesz most a skanzennak. Még nagyon konkrét programokat azért nem tudok mondani, mert ugye most folyamatosan dolgozzuk ki a koncepciókat, de hogyha arról beszélünk, hogy közösség és fenntarthatóság, akkor ugye nekünk most az is fontos célunk, hogy mint múzeum gondolkodjunk el arról, hogy mi, mint múzeum, és mi, mint múzeumi közösség, mit tudunk a fenntarthatóság érdekében tenni. Tehát hogyan tudunk intézményként példa lenni más intézmények, más közösségek és a látogatók számára. És hát nyilván lesznek olyan programok, illetve hát már most is nagyon sok olyan tevékenységünk van, amiben az a fenntarthatósági gondolat, ez nagyon erősen jelen van. Például most már az összes rendezvényünkön, ha valamilyen kézműves foglalkozást tartunk, akkor igyekszünk újrahasznosított anyagokat használni. Tehát amit mondtál is, hogy itt például ezt a szemléletet közvetítjük a látogatók felé. Vagy az aktív helyszíneinken, ahol kipróbálhatnak dolgokat a látogatók, ott is már nagyon régóta ezt a szemléletet próbáljuk megmutatni. Például nem használunk műanyag poharat, amikor szörpöt kínálunk a vendégeknek, vagy nem műanyag tányérba adjuk a kóstolót. Tehát, hogy ilyen dolgokban is már nagyon régóta ezt a szemléletet követjük, de ebben a 2 évben pedig nagyon koncentráltan ezt a gondolatköré fogjuk a programjainkat és a kiállításainkat szervezni.
Az egyetemi, az ELTE kutatásnak is célja volt az, hogy a skanzennel együttműködve közelebb hozni ezeket a megoldásokat a széles közönség felé, és tudományos módszerekkel is bemutatni azt, hogy hogyan lehet ezeket jól összefoglalni, leírni, és aztán később majd közreadni. Szóval volt valamilyen indítatása ennek a projektnek?
Természetesen, hiszen én megismertem ezeket a projekteket, úgyhogy azért tartottam fontosnak, hogy néprajzosként Viktória részt vegyen fókuszcsoportos beszélgetéseken, a skanzen vezetői konferenciáinkon előadást tartsanak, és ezeket a gyakorlatokat bemutassák, és ezeket az ötleteket, ezeket a hagyományos ötleteket valahogy párosítsuk az innovációval. Tehát a mi pilot projektünk is, ami a skanzenben zajlott, ezt célozta, hogy a modern drónokkal felszerelt világban hogyan tudunk átörökíteni ezekből a gyakorlatokból, hagyományokból, illetve hogyan tudunk bizonyos népi kultúrában megismert technológiákat is átvinni napjainkban, és ezeket a szemléletmódokat is, amit Viktória most elmondott. És mi fontosnak tartjuk azt is, hogy a hallgatóink számára közel hozzuk mindezeket, illetve leendő szakembereknek, ma élő szakemberek számára, hiszen mi közösségfejlesztéssel foglalkozunk, akkor, amikor szemléletet szeretnénk átadni, fontos, hogy például azt közvetítsük a hallgatók felé, hogy egy kulturális rendezvény, egy közösségi rendezvény során ne műanyag lufika teregetsenek a rendezvény végén, amik aztán valahol a természetben fognak kikötni, hanem nézzük meg, hogy természetes anyagokból hogyan lehet például egy rendezvényen dekorálni, vagy milyen hagyományos népi megoldások voltak, ezeket hogyan lehet megújítani, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy a hagyomány továbbvinni, hanem innovatív megoldásokat gyűjteni, és hát reméltük azt, hogy meg is lehet újítani intézményeket, ötleteket tovább lehet vinni, tehát ez is a